így születésnapokon van mondjuk családi körben éneklés, vagy némi zenélés?
Bizony, mindig van, és a gyerekeim nem is hajlandók mást meghallgatni, csak a nagyszalontai köszöntőt, hogy a serkeny felkegyesni, tehát nem semmiféle happy birthday nincs, én azt nem is értem, hogy magyar ember miért úgy köszönti a másikat, hogy happy birthday. Még Walesben is úgy hallottam ezt, hogy legalábbis walesi nyelven énekelték egymásnak, de semmiképpen nem angolul. De olyan sok szép ilyen hagyományos köszöntőnk van, ezeket esetleg jó lenne már az iskolás könyvekbe is úgy beletenni, hogy úgy nőjön föl egy gyerek, hogy tud olyan köszöntőt, amin anyanyelvén köszöntheti.
Egyébként az otthoni mindennapi tevékenységben rendszerint helyet kapnak ezek a dalok, vagy az énekek? Tehát szokott valamilyen hétköznapi tevékenység közepette otthon is énekelni?
De állandóan, éppen azon nevettem ma is, hogy mindenféle háztartási alapza is engem arra ösztökél, hogy azonnal elkezdjek énekelni, dúdolni. Ez egy ilyen, nem tudom, beleszületett hiba lehet, hogy engem azonnal zenére ösztökél, hiszen zene nekem minden hang. Ha monoton zúg egy porszi vagy bármiféle egyéb, akkor az már majdnem olyan, mintha egy dudának hallanom a bordóját, és akkor arra elkezdek ráénekelni, és ez egész kicsi korom óta így volt, mert szüleimtől tudom, hogy állítólag egy éves koromban én már mindent visszaénekeltem, amit hallottam.
Nem mondunk számokat, de tavaly ilyenkor ugye egy kerek születésnapi évforduló volt, és ekkor az ember óhatatlanul azért végez egyfajta számvetést, vagy összegzést, vagy hát amolyan suta újságírói kérésre, összegzésre készítették ezeken a kerek évfordulókon. Készült ilyesfajta mérleg vagy számvetés, hiszen hát mégiscsak egy több évtizedes, kivételesen gazdag és színes életpályáról van szó.
Olyan számvetést nem végeztem, mert akkor ez kicsit olyan, mintha le is zárna valamit. Én meg úgy érzem, hogy annyira a közepében vagyok mindenfélének, tele vagyok tervekkel, és éppen most jön el annak az ideje, hogy ezeket végre meg is valósítsam, hanem inkább ezt a fajta pesgést éltem meg, hogy hát a kalendáriumi életkor az egy dolog, az valami, amiről az ember nem tehet, hiszen kitehet arról, hogy ekkor vagy akkor született, hogy hogyan élte meg azokat az éveket, évtizedeket, mivel töltötte meg, mit adott másoknak, az a fontos. És olyan időtlen boldogságban élek, amiatt, hogy ebben foglalkozhatom kisgyerekkorom óta, amit ennyire nagyon-nagyon szeretek, hogy nem veszem észre az idők múlását. Tehát ténylegesen egyszerűen nehezemre esik elhinni ezt a dátumot is, nem is nagyon hiszem el, hát mások is mindig kérdezik, hogy tényleg, Márti, hát ez hihetetlen, hát 34 éve, hogy Sebő Feri minden zöldfülű iskolás lányt ugye felfedezett, és attól kezdve folyamatosan a színpadi éneklés is jelen van az életemben. Az pedig, hogy éjjel-nappal a gondolataimban, a lelkemben ott csengenek ezek, az pedig születésem óta tart.
Azt nyilatkozta egy helyütt, hogy az egész élete váratlan lehetősége sorozatából állt, soha nem hajkurázta ezeket a lehetőségeket, egyszerűen csak megtalálták. Tehát ez azt is jelenti, hogy a világszerte oly sokakat ámulatba ejtő hang és énektudás mellett azért szerepe volt a véletlennek, netán olykor a szerencsének is?
Így is lehet mondani, azon kívül érzek egyfajta ilyen, hát talán nem misztikusan hangzik, kicsit ilyen elrendelést, vagy ténylegesen erre születtem, és ezt olyan sokan megállapítják már, hogy Márti, téged az Isten is erre teremtett, és az olyan jó dolog, hogyha az ember ezt ténylegesen érzi. Úgy érzi, hogy ez így is van, hiszen olyan sok boldogtalan ember van, aki soha nem találja meg a helyét, és hiába vannak képességei, tehetsége, nem találja meg a helyét, és ezért nem boldog.
Van egy számomra nagyon kedves mondata, azt mondta egyszer, hogy az élet kártyái közül azt a kártyát húzta ki, amire az van írva, hogy Mezei Pacsirta. Ez a hasonlat számomra azért azt is jelenti, hogy benne van ez a természetesség, ez az egyszerűség, tehát hogy magától értetődik, hogy énekel és dalol, mint a Mezei Pacsirta.
Igen, hát Bartók Béla mondja, hogy a népdal nem más, mint természeti jelenség. Tehát ugyanúgy, hogy a madarak éneke, egy ilyen kártyát kaptam egyszer ajándékba a Turizmus RT-től, amire ez volt, hogy Mezei Pacsirta, és ez pont a pacsirták védelmének évében volt, ez nem tudom, pár évvel ezelőtt volt.
Akkor ez nem is képletes, ez valóban.
Ez valós, valóban.
Ez egy valós kártya.
És ugye ez az a madár, ami a folklórban is az egyik leggyakrabban szereplő kis lény, és az emberek kedves barátja, és amit olyan szívesen hallgatnak a fáradt mezei munkákon is fölnéznek az égre, és hallgatják. Tehát a pacsirta szó és a csalogány, az a két madár, aminek az éneke mindig megvigasztalja az embereket, ugyanakkor egyszerű mezei madarak. És ez olyan szép dolog, hogy attól, hogy valami egyszerű, lehet nagyon is szép és felemelő.
Azért ugye a háttér az adott volt, az édesanyja Kodály tanítvány volt a Zeneakadémián, mégpedig a népzene főtanszak egyik utolsó hallgatója, hiszen utána nem is sokkal, ha jól tudom, akkor megszűnt ez a népzene főtanszak, de a hírek szerint a közelmúltban, nem is olyan régen, most újraindult.
Igen, ez pontosan így van. Édesanyám az utolsó öt növendék egyike volt, ők különböző korosztályt képviseltek, tanár úr még azokat végigvitte, akik már akkor utolsó évesek voltak. Anyukám azonban harmadévesen kénytelen volt átmenni karvezetés szakra, mert a tanár úr nyugdíjba ment. És ezzel egyidejűleg megszűnt a népzene főtanszak, és sajnálatos módon 50 évig nem is létezett. Ezt meg is érzi a zenei élet, viszont a tanár úr most nagyon örülne, hogyha ha látná, hogy közben azért az elmúlt 30 évben micsoda lendületet vett ez a spontánul kezdődő népzenei és néptánc mozgalom, és ma már komoly érdeklődés van, tehát az óvodáskortól a főiskolai szintig lehet népzenét tanulni, és tavaly szeptembertől pedig a Zeneakadémián is van népzene tanszak. Sokszoros túljelentkezés volt egyébként, és most már nagyon-nagyon komoly feltételek vannak. Én boldog vagyok, hogy én ugyan kimaradtam belőle, mert én magam nem tanulhattam. Pont akkor voltam én diák, amikor még nem létezett ez a szak.
Hogy látja egyébként, hogy összességében hazai zenei oktatással hogy állunk? Mert sokszor lehetett arról olvasni, és arról szóltak a hírek, hogy az énekórák számát azt folyamatosan nyírbálták, mind az általános iskolákban, hát aztán a gimnáziumokban már különösen.
Igen, hát mint két iskolás gyerek anya, rémülten és nagy szorongással kell mondanom, hogy olyan órák vannak, hogy akkor már inkább ne is legyenek. Ezt kell, hogy mondjam fájó szívvel. Ha gyerekeimnek nem ilyen nagymamája lenne, és hát nem lenne egy ilyen dalolós anyukájuk, azt hiszem, hogy semmiféle élmény őket a zenéről nem érni. Hangszeren játszanak, ezt maguk választották, tehát jelen van a zene az életükben, de az iskolai énekórákon nulla élmény van. Pedig ez pontosan arra kéne, hogy a lelket telítse meg. Hát nem létezik olyan ember, akiben csak a technika meg az egyéb tudás van, de lelkében nem rezeg semmi. Hát a legnagyobb Nobel-díjas tudósainkról köztudott, hogy vagy maguk is aktívan zenéltek, vagy legalábbis nagyon-nagyon szerették és értettek a zenéhez. Tehát úgy nem lehet teljes ember zenélkül.
Ez azért is érdekes, mert hogy a zene iránti vágy, vagy a muzsika szeretete az nyilván megvan. Hát elég felszállni bármilyen tömegközlekedési eszközre, és azt látjuk, hogy minden fiatalnak a zsebében ott lapul az MP3-as lejátszó.
Hát az még nem egyértelműen azt jelenti, hogy közben ők zenét hallgatnak.
Hát vélhetően azért zenét hallgatnak. Az a kérdés, hogy milyen zenét
Pufogó zajokat hallgatnak, az biztos, mert tőlük 5 méterre a gyomrom kiugrik. Én azt hallom a villamoson. Tehát ez éppen, hogy nem az, hogy a zene, hanem valamiféle állandó zajforrásban élnek. Tehát épp az a problémám, hogy a finomságot végképp nem tanulják meg, az érzék dolgokat, hanem egyfajta ilyen nagyon elvadult és nagyon hangos környezetben élnek állandóan.
De ezt az ízlés lehetne formálni, mert én csak arra akartam utalni,
csak már nem 16 évesen.
Vágy, az azért ott van.
Igen, de nem 16 évesen, hanem ugye kicsikorban. Most ehhez kellenének a hozzáértő óvónők, és ebben is súlyos problémák vannak, mert valahogy sikerült ezt teljesen visszafejleszteni, pedig erről valaha híresek voltunk, óvónőink, tanítónőink kiválóak voltak, és most ebben a képzésben is nagy zavarok lehetnek. Édesanyámtól tudom, aki ennek szakembere, hogy valójában azt hiszem itt van elásva a kutya. És ez most már régi probléma, mert 20-30 éve ez így megy, és az eredmény elég tragikus.
Volt egy úgymond virágkora vagy felfutó időszaka a népzenének. Talán behatárolhatjuk, hogy ez ugye a 70-es évek vége, 80-as évek eleje, és ez szorosan kapcsolódott a táncház mozgalomhoz. És ha úgy visszagondolunk erre az időszakra, akkor ez valóban tényleg egy mozgalom volt, és volt ebben akkor valami sajátos civil tiltakozás is.
Igen, ezt annak is föl lehet fogni, de nem volt ez így kimondva, tehát nem egy ilyen illegális mozgalom volt, és akkor ott kéz a kézbe elvtársak, hanem valami olyan erőt adott nekünk ez a sok szép és jó, amit ott megtapasztaltunk. Olyan hihetetlen érdeklődés volt, ami sodort minket oda, a legkülönbözőbb rétegeket egyébként, mert a szakmunkás tanulótól kezdve a műegyetemistáig és a kőműveség mindenféle ember ott megjelent, és az összekötő kapocs az volt ezeknek a gyönyörű zenéknek és ritmusoknak, meg a Kassák klubban felbukkanó különös figuráknak, jeles költőknek, Nagy László, Csóri Sándor, sőt, ugye híres történészek is megjelentek, amik olyan különös csapattá kovácsoltak minket, azt persze azért észrevettük és mosolyogtunk rajta, hogy mindig vannak ott ilyen jól fésült, fehérgarbos fiúkák, akik nem táncolnak, nem énekelnek, ám de ott írogatnak és figyelnek intelligensen. Tehát ez akkor hozzátartozott, ez ma már inkább Bájosnak mondanám, Sebő Feritől tudom aztán, hogy egyébként tényleg volt egy lista, tehát a Kassák klub látogatóinak a listáról bebehívogattak azért, hogy rendőrségre kérdezősködni, mit csinálnak ott maguk, ott tiltakoznak, vagy ott a nacionalistáskodnak, mit csinálnak, de hát nem volt ez olyan veszélyes dolog, viszont nem is volt hősies cselekedet. Ma pedig már egyáltalán nem hősiesség kérdés, hogy valaki népzenével foglalkozik-e. Azt hiszem, ma sokkal több kell hozzá, mert olyan információáradat van, az emberek annyira elfoglaltak, sokféle lehetőség van, és nagyon-nagyon drágák a kulturális dolgok. Tehát, hogyha valaki fogja magát és elmegy egy táncházba, már az is jóval többe kerül, mint annak idején. Hát összesen tudom hasonlítani, hogy diákként akkor mi mindenre futottak a kisebb pénzünkből.
Azért is érdemes talán a táncház mozgalom virágkoráról beszélnünk, mert hát voltak éppen ekkor indult el az ön művészi pályája is, amit szerintem azért a legtöbben a muzsikás együtteshez szoktak kötni, pedig ahogy ön is említette már az indulás, vagy az indítatás, Sebő Ferenchez és a Sebő együtteshez köthető.
Hát egyértelmű, hogy ugye korban is Sebő Feriék idősebbek, és ők voltak a Repülypálmán Halmos Bélával ketten, azok az alakok, akik tényleg meghatározó figurák, ugye az én életemben is, és az egész mozgalmat tekintve. Hát úgy néztük őket tényleg, mint most a megasztárokat, mondtam is a Ferinek a múltkor, hogy ők voltak a mi megasztárjaink. Megvettük a kis pici lemezeket, amiket kiadtak a Repülypálma után, és én próbáltam pontosan ugyanúgy elénekelni, mint a Béla énekelt gitárral. Ugye akkor az is szenzáció volt, hogy egyetemisták gitárral énekelnek népdalokat. És az egész olyan felkavaró erejű volt, nagyon-nagyon örülök neki, hogy pont akkor lehettem fiatal, és belecseppentem. Aztán persze, hát mindig vannak fiatalabbak, mindenkit elkezd ez a dolog sodorni magával, és pont ez a szép benne, hogy ebbe bele lehet tanulni, akár hány éves az ember. Ma pedig már a mi gyerekeink korosztálya is kiváló zenész.
Azt írja Sebő Ferenc, éppen annak kapcsán, hogy felidézi a Kassák klubbeli időket, amikor megismerkedtek. Azt írja, hogy a vita, hogy kell-e még a népdal, és ha igen, miért nem, valahogy nem találta meg Sebestyén Mártát. Gyanútlanul és mit sem sejtve játékos pilleként repdesett dalról dalra, és olyan természetességgel szívta magába ezt a csodálatos zenei nyelvezetet, hogy mindennapi társalgásának szerves része lett. Ő vonzónak és használhatónak találta ezt a több évszázados szóbeli örökséget, sőt, azt is megtapasztalta, amit a hagyományban élők mindig is tudtak, hogy az éneklés gyógyít.
Ez pontosan így van, persze az ember, mikor kisgyerek, akkor ezeket nem ilyen tudományos kategóriákba sorolja, vagy nem ilyen tudatosan énekel, egyszerűen azért, mint minden kisgyerek azt csinálja, ami neki jól esik.
Ugye ez a Sebő Ferenc idézet is azt jelzi, hogy úgymond van az éneklésnek vagy a zenének egyfajta praktikus vetülete, tehát bánatban, örömben, szerelemben vagy magányban, de mindenképpen ott van a dal.
Pontosan így van, de hát éppen ebben rejlik az ereje, a szépsége ősidők óta. Ez nem változik. Tehát attól függetlenül, hogy hanyadik század van, ezek örök dolgok, mindig is hasznosak és jók. Csak valamiért ezt nem tudjuk, és helyette mindig valami sokkal nehézkesebb megoldást keresünk, vagy netán gyógyszereket, vagy pszichológushoz menekülünk. Ez remekül működött. A legkisebb faluban is, ahol a gyógydövények mellett ott volt a mindennapi ének. Tehát születéstől a halálig, ezt mindig van, dagályosan szokták leírni, hogy bölcsőtől a koporsóig, de ez ténylegesen így van, és mindenre ott volt a gyógyír. És olyan érdekes, hogy egy közösségben, ahol azért ismerték egymás életét, még azt is tudták, hogy ha valaki ezt meg ezt énekli, akkor e mögött mi van, hiszen ismerték az ő személyes bánatát. De a személyes bánatát gyönyörűen ki tudta fejezni egy ilyen kollektív művészettel, ami így egyszer lett személyes is, és egy közösségnek a szép hagyománya.
Egyébként, hogy milyen úgymond praktikus haszna van egy-egy dalnak, arra találtam egy nagyon érdekes feljegyzést. Vikár Béla, az első fonográfus gyűjtőnk, valamikor az 1900-as évek elején jegyezte fel azt, hogy egy idős békési asszony énekelte számára az Amerre én járok, még a fák is sírnak kezdetű dalt, és könyvbe lábadt ennek az idős asszonynak a szeme, és Vikár Béla rákérdezett, hogy miért is sír, és akkor felidézte azt az emléket, hogy bizony ő ezzel a dallal hódította vissza az elcsatangoló, hűtlenkedő férjét, és ezzel, hát, szilárdította meg a házasságukat.
Igen, és ezek megélt valóságos érzelmek, nem mesterkélt kamerára kívánkozó beállított pózok, és ez benne a csodálatos, tehát esendőségében is szépek, igazak és őszinték, adott esetben egy kicsit reszelős hang is számomra igazabb és szebb, mint egy stúdióban kikupált, szépen megszerkesztett és menedzser által menedzselt valami. Tehát ezek gyönyörű dolgok, és a saját életemben is tényleg nagy hasznát vettem. Hát meg kell mondanom, hogy amit az angol betegben hallanak, az a dal az mindegy személyes dolog számomra, hiszen én is olyan életszakaszban kezdtem el énekelgetni, mikor nagyon is rám fért ez a dal.
Ez a szerelem, egyszerűen
ki kellett, hogy énekeljen magamból, így vettük fel egy lemezre, hát ki gondolta volna, hogy egy 15 évvel később végül is ez egy hollywoodi történetnek lesz egy fő zenei motivuma.
Zenei oszkárdíjas. Erdélyi gyűjtés eredménye ez a dal.
Igen, amely egy gyertyafény mellett helyeztem le, hiszen áram akkor éppen nem volt, és érdekes volt, hogy mikor évekkel később visszamentem oda Magyar Szovátra Marci bácsihoz, Maneszes Márton nevű hegedűshöz, aki a helyi borbé is, és kántor, azt kérdi Marci bácsi, hogy hát aztán Márti drága, hát maga nem tanult meg, vagy egy nótát tőlem? Marci bácsi, hát viccel. Hát nagyon sok szépet tanultunk magától mindnyájan, és mondom, ezt az egyet pedig, amit még többen megismertek, ezt meg egy egész világ hallotta, mert ebben a filmben benne volt. Erre azt mondja Marci bácsi, hát nem tudom, fiam, én nekem nincs videóm, én nem járok moziba. Úgyhogy ő nem is tudta, azt mondom, Marci bácsi, hát maga az angol beteg.
Ő dalából angol vagy amerikai filmzene lett.
Hát ezt szinte föl sem tudják ott fogni, de nagyon büszkék, és volt olyan, amikor egy kis faluban, Györgyfalván, egy néni pontosan új év első napja volt, és ott kocintottunk, és egymásnak minden jót kívántunk az új évre, egyébként közvetlenül a Ceausescu bukása után, tehát olyan nagyon felfokozott érzelmi állapotban, és Ibolya néni rám borult, és azt mondta, az Isten áldja meg Mártika, hogy énekel nekünk. És valójában nyilván úgy értette, hogy értünk, meg helyettünk is. Tehát, hogy el tudom juttatni olyan közegekbe is az énekeiket, ahova az ő szavuk nem hallatszik el. És ez egy nagyon szép dolog, és egy nagyon szép feladat nekem.
Lehet-e még manapság népdalokat gyűjteni? Van ennek még terepe valahol?
Nagyon érdekes dolog, hogy tulajdonképpen mindenhol lehet gyűjteni, mert váratlan helyeken is felbukkanhatnak, ha nem is vadonatúj dolgok, de annak változatai, vagy valami érdekes új adat. Hát én meg már aztán mániásan gyűjtök, tehát most már adott ugye a mobiltelefon, és az kéznél van, úgyhogy meglepő dolgok történnek, hogy internetkaféba a kiszolgáló személyzetről kiderül, hogy ugyan oroszul beszél, de hát ő egy rokon nép, a nyelvrokon nép, ugye komi nemzetiség, és akkor mindjárt rátérünk a témára, én énekelek neki cseremiszül, új énekel nekem a saját anyanyelvén, tehát mindenhol valami érdekesség felbukkan, vagy az Etna tetején, a kráter szélén, a parkőr elénekel nekem egy 80 szakos szicíliai balladát, amit már régóta felszerettem volna venni, vagy a török operatőr elénekli nekem azt a dalt, amit szintén szerettem volna régóta megszerezni szövegestől, és amerre megyek, akkor mindenhol ezeket a kis pillanatokat rögzítem, mert érzelmileg is nekem sokat jelent, és hát nem komoly gyűjtés nyilván, de ezekből születnek aztán színpadi produkciók, ahol én magam úgy tudom átadni ezt, hogy újra és újra átjárnak ezek az örömök, ezek az élmények. Enélkül ugyanis nem létezik előadó művészet.
De például Erdélyben megvannak még azok a klasszikus gyűjtőhelyek vagy területek, ahova az ember elindul, akkor még fellelhet ilyen kincseket?
Persze, hát vannak olyan helyek, ahol ez hagyományozódik mind a mai napig, és van olyan fiatal falus értelmiség, aki ezt komolyan fel is karolja, és gondoskodik róla, hogy ezt most már tanít is, és hála Istennek még mindig vannak olyan jó hangú énekes asszonyok és férfiak, akiktől lehet tanulni. Tehát az tény, hogy azok a híres nagy énekesek, akiknek a nevével találkozhattunk régebbi gyűjtésekben, ők már elmentek, de óriási öröm volt, hogy például az a kalotaszegi asszony, aki még Bartóknak énekelt, vele én még találkozhattam és foghattam a kezét.
És az ön pályájában ilyen mérföldkőként emlegetik az István a királyt, illetve Réka szerepét 1983-ban az emlékezetes királydombi előadáson, és ezt talán azért is érdemes egy kicsit részletesebben szóba hozni, mert hogy ugye 25 éves évforduló van, és erre készül is most egy nagyszabású előadás. Hogyan tekint vissza erre az időszakra?
Nagyon érdekes volt, mert olyan hirtelen, hogy a semmiből kerítettek elő engem, tehát nem volt előzetesen semmi információ, én azt sem tudtam, hogy készül egy ilyen mű. Szörényi Levente üzent, egy turnéból jöttünk éppen haza, hogy sürgősen beszélni szeretne velünk, Csóri Sanyival és velem, mert valamit szeretne, és nagyon rövid idő van rá. Akkor kiderült, hogy mit szeretne, akkor ténylegesen 3 napon volt arra, hogy ezeket a Réka dalokat értelmezhessem magamnak. Levent egy kazettát adott át, amin saját gitár kíséretével ő fölhümmög jött a konyhájába, ez még meg is van nekem. És utána átadta valahogy, na jó, akkor most van szerda, és akkor pénteken kellene menni a stúdióba. És én mindent úgy szoktam csinálni, hogy átértékelem. Tehát azt gondolom, hogy ez nekem mit jelent, én ezt hogy énekelném el? És akkor egyszer csak megszületett a daloknak a karaktere az én szótáram szerint, hogy ez olyan kicsit, mint egy csángóinek lenne, ez olyan, mint olyan mezőségi lenne, hát lefordítottam saját nyelvemre, és így énekeltem el, épp ez volt a lényeg, hogy a Koppány lánya az ezt a fajta népi hangot üsse meg. És aztán ezt szépen felvettük pillanatok alatt, és én nem tudhattam, hogy ez lesz belőle, én akkor csak a hangomat adtam, mert már a kiszemelt főszereplő arc az megvolt, csak a Levente nem volt a hangjával megelégedve. Úgyhogy ez a furcsaság született, hogy volt egy hang, akit senki nem látott, de mindenki nagyon kíváncsi lett rá, hogy hát ki lehet ez a lány, akit mi nem látunk, és ez azt eredményezte, hogy aztán rengeteg meghívás volt, amikor élő koncerteken Vikidár Gyuláékkal olyan közegekbe kellett megjelennem, ahol életemben nem jártam az előtt, tehát én 5000 rocker, akik ott csápolnak, és a trikóikra iratják alá a nevemet, tehát ilyen nagyon furcsa helyekre jutottam el, majd 84-ben pedig az év énekesnője díjat is megkaptam a Popmatch gálán, ez meg aztán igazán furcsa volt.
Nagyon más lehet ma az István a király, vagy másról szól, máshova kerülnek a hangsúlyok egy mai előadásban?
Hát nagyon másról nem szólhat, az képtelenség, de nyilván annyira más a közeg, hihetetlenül megváltozott a világ azóta, és én csak remélni tudom, hogy azért a mostani fiataloknak is azért a lelkében mély nyomokat hagy. Azt, hogy egy határon túli magyarnak miért, azt pontosan tudjuk, mert én emlékszem, hogy erdélygyűjtés közben a felvételemen is hallhatóan egy fiatalember félig sírva rám borult, és azt kért, hogy hadd csókoljon meg, mert nekik ez egy olyan fantasztikus élmény volt, hogy lopva, bújva, titokba, határon átcsempészve a lemezt, amit tiltottak és összetörtek a határon, ha megtalálták, ők azt áthozták és hallgatták, és föltették a tiszta szobába a Kossuth kép mellé a borítót. Tehát el nem tudjuk képzelni, hogy ez emberek százezeinek micsoda fontos lelkélmény. Akkoriban egy olyan közegben és politikai környezetben éltünk, hogy egy óriási, tehát egy tényleg nagyon hősies volt, én utólag nem is tudom, hogy sikerült ezt így előadni. Ahogy mondják, hatalmasat szólt. Most nem tudom, hogy miért szólt, tehát hogy mint zenét értékelik-e a fiatalok, vagy át tudják-e érezni vajon ténylegesen a mondani valót. Én csak remélni tudom, hogy talán igen, hiszen nagyon sodró erejű zene.
Ha fontos állomásokról beszélgetünk, akkor megkerülhetetlen a már említett Angol beteg című film, illetve az abban elhangzó ön által énekelt dal, és hát természetesen megkerülhetetlen ez a bizonyos Deep Forest lemez, mert ha az István a király volt a hazai áttörés, akkor mondhatjuk, hogy a nemzetközi áttörést ez a Márta Song című dal hozta ezen a Deep Forest lemezen, mégis azt mondja, hogy nincs különösebb köze ehhez a lemezhez.
Hát nincs különösebb közöm abból a szempontból, hogy nem az én tudtommal és beleegyezésemmel és velem együttműködve készült, hanem a tudtomon kívül a hangomat egy régebbi lemezről ugye belevágták ezek a derék francia fiúk. Amit felhasználtak, az egy 88-ban készült lemez, amelyet azért készítettünk, hogy a falu rombolás, tehát ami akkor Erdély szerte dúlt, ennek a megsegítésére, tehát a kultúra mentésre erre szántuk az ebből befolyó bevételt, és mindenki mindenféle jogdíjról lemondott. Ezt egyébként csak Nyugat-Európában lehetett kapni. Music de Transylvania, ez volt a címe, és egy gyönyörű Kornis Péter fotó volt a borítóján. Nekem nem is volt meg, tehát én azt sem tudtam, mi lett a lemezzel. Ott viszont lehetett kapni, és a Deep Forest is Párizsban, illetve Londonban találta. Két fiú egymástól függetlenül.
Tehát akkor semmilyen engedélyt vagy hozzájárulást nem kértek ki, hiszen mondván ez is a kiadó jogkörébe tartozik?
Pontosan így van. Tehát az ember szó szerint, mint egy lábas jószág, tehát hogy eladódik szépen a marhavásárba, de hát nincs hozzá köz, hogy ki és mennyiért vette meg. Úgy látszik, mint előadónak nem lehetett hozzá közöm, vagy jogom, hogy beleszóljak. Én egy figyelmeztető telefont kaptam, egy ismerős hölgytől, hogy mit szólnék, ha én kapnék egy ilyen kazettát, amit magamat hallanám, de furcsán, akkor kicsit meg is ijedtem, és rémülten vártam a postát. Tényleg megdöbbentem, mert annyira furcsa volt, tehát magamtól nekem eszembe nem jutott volna egy ilyen feldolgozás, és jó időbe telt, amíg el tudtam helyezni, és megemésztettem egyrészt, hogy tudtamon kívül felhasználták, másrészt, hogy ez egy olyan zenei közeg, amiben viszont fiatalok milliói világszerte valahogy mégis ehhez közel kerülhetnek, és ez beigazolódott.
Tehát, ezen keresztül igen. Éppen, de megismerik a...
Legalábbis talán az érdeklődés fölkelti valamennyire, hát persze, hát azért ez kicsit illúzió, hogy azt gondolja az ember, hogy ezentúl mindenki hanyat homlok ruhan és népzenéket hallgat, de rengeteg olyan levél jött ott is, tehát 13 éves brooklyni kisfiú levelét mutatta a Deep Forest, akik hozzájuk intézett levélben azt köszönték meg nekik, hogy például a Márta Sebestyént hallhatta, mert hogy neki ez micsoda élmény volt. Hát ez a kisfiú különben lehet, hogy a büdös életben nem hall egy csíkmegyei népdalt. Aztán persze lehet, hogy én ezt ilyen honleányos boldogsággal talán így túl is színezem, de azt gondolom, hogy nem lehet lemondani arról semmilyen szinten, hogy valahogy megismertessük az emberiséget ezeknek a dallamoknak a szépségével, akárhogyan is.
Ez a Deep Forest lemez egyébként Grammy-díjat kapott World Music vagy világzene kategóriában, bár nagyon sokan ezt inkább ilyen etnopopnak apostrofálták, minden esetre ez World Music kategóriában kapott Grammy-díjat. Az angol beteg filmzenéje pedig Oscar-díjat kapott. Na most nyilván ebből a kiadói húzavonából adódóan, és hogy az előadónak olykor semmi köze nincs az általa megénekelt dalhoz, ami aztán lemezre kerül, hát ezek a szobrocskák ugye nem az ön vitrinjében vannak most.
Hát nincsenek, de egyébként gyönyörű szobrocskáim vannak, tehát elég, ha csak a kalapját lóbáló Kossuth Lajosra gondolok, ami igen szép szobor, és számomra fontos, és igen értékes. Emlékszem, hogy Riderikus Sándortól kaptam egy ilyen másolat Grammy díjat, és mondta, hogy majd akkor, ha kell, akár börtönbe is megérte, de ő szeretné ezt nekem átadni, úgyhogy végül is van egy ilyen másolt Grammy díjam. Hát azt gondolom, hogy sokkal többet számít, amit ez vonzott, ami keletkezett utána miatta belőle, mint maga egy szobor. Tehát az ember nem önmaga emlékművét építget, és nem rakja el a lakását, pláne egészen kicsi lakását ilyen erekékkel, nem is nagyon férnének el egyébként. Sokkal nagyobb boldogság az, hogy ennek a mindennapokban való megélése, hogy micsoda szeretetet, és milyen szűnni nem akaró ilyen, hát nem sem tudom, hogy fejezzem ki, tehát akármerre megyek, mindenhol annyi kedvességgel találkozom, amit nem a Grammy díjasnak szól, vagy a nem tudom milyen díjasnak szól, hanem a Mártinak, akit szeretnek, és akihez sok élmény fűződik, mert hiszen ilyen leveleket kapok, és ilyen utcai cirógatásokat. És azt gondolom, hogy ez az, amit nem lehet sem elvárni, sem megfizetni, hanem ez vagy van, vagy nincs.
Ha megnézzük az énekelt dalokat, akkor a magyar népdalok, vagy a magyar népdalkincsből a repertoárba kerülő darabok azok azért adottak, akár saját gyűjtésből, akár máshonnan. De hát a legkülönbözőbb nemzetek dala is felcsendülnek, legyen az bolgár, cseremész, vagy éppen baszk. Ezek hogyan kerülnek a látókörbe, és hogyan kerülnek be a repertoárba?
Hát, hogy említettem, ugye kisgyerekkorom óta ezeket én szívogattam magamba. Ezek nem tűntek el nyomtalan. Most veszem csak észre, Isten igazából, hogy amiket esetleg mostanában énekelek, azok 10, 20, 30, vagy még korábbi évekkel ezelőtti élményeknek a maradványa, illetve hogy azóta ebből mi keletkezett bennem. Ezek úgy érlelődnek, mint a hordóba a bor, és egyszer csak lesz belőlük valami. És akkor ez összeházasodik avval tisztára, mint a borászok. Most ezt tudom hasonlítani már csak azért is, mert nemrég egy borlovag rend tagjává választották, most már kötelező is nekem egy kicsit ez jobban érteni.
Ezek a dalok egyébként mindig eredeti nyelven szólalnak meg, ez fontos, hogy az
ez nekem nyelven... nagyon fontos, mert olyan csak nagyon ritkán adódik, hogy egy Nagy László szintű költő ezt úgy tudja lefordítani, hogy mind a tartalma, a szövegkörnyezet, a ritmus olyan tökéletesen idomul, hogy az ugyanazt jelenthesse, mint az eredeti nyelv, akkor is, hogyha azt, aki hallja, talán nem érti. De érezni, mindenképp érezni fogja, hiszen a zene hordozza ezeket az érzelmeket. Épp ez a titka. És én mindig szívesebben éneklem az eredeti nyelven, és érdekes módon ezeket nem is a tartalmuknál fogva jegyzem meg, hanem a hangzásuknál. Tehát számomra a nyelvi zene, és nagyon-nagyon sokat segít a zenei hallás a nyelvtanulásban, már csak azért is nagy luxus, hogy nincs az ének, iskolai ének tanításban nagyobb szerepe, mert a gyerekek sokkal jobban tudnának nyelveket is tanulni, ami ugyanakkor ugye követelmény már ott az EU-ban, miért nem tudunk több nyelvet. Hát így jobban menne az is. Visszatérve az énekekre, egyáltalán nem volt számomra sem nehézség, sem olyan, hogy na most én teljesítek-e vele valamit, kipipálom, hogy na akkor ezt, akkor azt. Ezeket mind az a természetes érzés diktálta, ami nekem megtetszett, amit szerettem, ami valahogy beköltözött a szívembe, azt onnan soha többé semmi ki nem dörgölte, attól függetlenül, hogy örményül volt-e, vagy azeri nyelven, vagy hogyan. És egyszer csak találkozik egyik dalom a másikkal, és egyesülnek valamiben. Tehát számomra éppen ez a világzene, hogy mind ugyanabban a szívben ott rezegnek, és így kommunikálok bárhol a világon bárkivel. Olyan klassz dolog ez, hogy akár egy fogyatékos nyelvi tudással is pusztán egy énekkel az ember hirtelen utat tud vágni egy másik emberhez.
A legkülönbözőbb helyszíneken lépett fel, a Royal Festival Hallban, vagy a Sydney Operában, épp úgy, mint a spanyol vagy az angol királyi udvarban, de hát említhetünk helyszínt, mondjuk egy kárpátaljai fűtetlen művelődési otthont, itt is koncerteztek. Hol a legjobb énekelni, kiknek és hol énekel a legszívesebben?
Az emberi közeg nagyon fontos, mert lehet az egy nagyon elegáns olyan hely, amit egyszer az életbe adódik, és akkor az ember persze büszke lesz rá haláláig, de lehet, hogy mégsem az a szívének legkedvesebb, viszont feladatként, zenészként igenis feladat és fontos dolog, ezt már a kultúrdiplomáciának a területe talán, hogy egy Károly herceg előtt énekelni, utána személyes levélben köszöni meg, de gyakorlatilag ő azt köszöni meg, amit én magam is ugye azoktól tanultam, akik megőrizték ezeket az énekeket, és ki gondolta volna, hogy egy velszi hercegnek ez ilyen élményt jelent. Nagyon-nagyon fontosak ezek a Ibolya nénik is, akik megköszönik, fontosak a gyerekek, fontosak a határon túliak, fontos az a külföldi férfi, aki németként kicsorduló könnyen azt ír egy papírra, hogy Párizsban dolgozik, de mindennapi lelki szüksége, hogy hallgassa magyar népzenét. Hát nem érdekes ez? Tehát tulajdonképpen nagyon-nagyon sokszínű, érdekes világ ez, és én örülök, hogy ebben egy ilyen kicsit ilyen hozom-viszem, nem is tudom milyen postásra vagyok én ezeknek az énekeknek, adok és kapok egy hídszerűség, ami a faluban őrzött hagyományt eljutathatja a koncertteremig, a magyar embertől a külföldig, körbe-körbe, és ennek én magam vagyok a legboldogabb kedvezményezettje, hiszen én nagyon sokat nyerek vele. Csak remélni szeretném, hogy ezáltal mások is.